Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az igét, amelyet megírva találunk a zsidókhoz írott levél 13. fejezetének 20. és 21. versében a következőképpen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hadd köszönjem meg azt a szeretetet, amivel fogadtak már a bejáratnál bennünket ezen a mai vasárnapon, de hiszen a nagytarcsai gyülekezet híres a vendég szeretetéről. Így köszönjük, hogy ma a Külmisszió Egyesületnek a képviseletében fiatalok és kevésbé fiatal itt lehetünk a testvérek között, és én azt hiszem, hogy nem árt, hogyha gyülekezetbe időnként idegen érkezik, vendég érkezik, mert talán az Isten igéje, mindaz az üzenet, amit vasárról vasárra hallunk, egy kicsit mégis másként szólalhat meg a számunkra, és talán meg tudja még inkább érinteni a szívünket. Idegen ember nem tudja, hogy kiknek szól, nem tudja, hogy mik azok a konkrét dolgok, amik a nagytarcsai közéletet megmozgatják, vagy amik a gyülekezetnek az életét örömként, vagy éppen gondként befolyásolják. Így köszönöm meg, és így kívánom, hogy tényleg az Úristen áldása legyen a mi találkozásunkon azon, hogy most vendégül láthatják a testvérek a Külmisszió Egyesületet, mi pedig itt lehetünk, hiszem olyan vendégként, akiket az Úristen akar használni, rajtunk keresztül szólni eszközként. De én valaki másnak, egy nálamnál jobban ismert személynek a bizonyságtételét szeretném elsőként a testvérek elé hozni. Mahatma Gandhi, India politikusa, jól ismert, a 20. század jól ismert személye, aki ugye India függetlenségi mozgalmának élharcosa volt, és aki az erőszakmentességnek a zászlaját tűzte ki az egész élete elé. És akinek ez a mondata elgondolkodtató a számunkra: hinnék Jézusban, ha nem volnának a keresztjének. Vagy egy másik forrásban így örökítették meg az ő mondatát, ha ezek a keresztjének nem lennének itt a földön, azt hiszem, én is az lettem volna. Bármelyik fordítást nézzük, bármelyik forrást, amelyik ugye megőrizte ezt a mondatát, benne van Gandhinak a szelíd bírálata és kritikája. Krisztus rendben, de a Krisztus követői, ott valami baj van. Krisztus követői nem hiteles példái, nem hiteles harcosai Krisztus ügyének. Ezen a vasárnapon mi most a misszióra emlékezünk, a külmisszió kerül különösen elénk, országon határon túli, távoli tájaknak az emberei, keresztény testvéreink, akik Krisztus útján járnak. De ez a mai vasárnap egyben az egyetemes imahétnek, az ökumenikus imahétnek is a kezdő alkalma. Majd este, ha a híradót nézzük, bizonyára lesz közvetítés valamelyik belvárosi budapesti templomból, ahol együtt megnyitották az ökumenikus imahetet egyházunknak a vezetői. Az egyetemes imahétnek a nevében benne is van, hogy azért könyörgünk, hogy az egyház egyetemes legyen, egységes legyen, egységesen tudjon megjelenni az emberek előtt. Érezzék a kívülállók, hogy az a Jézus Krisztus, akiről mi keresztjének kaptuk a nevünket, Krisztus követői, az a Jézus Krisztus valóban összeköt bennünket. mind annak ellenére, ami esetleg a külsőségeinkben elválaszt bennünket egymástól. De én úgy érzem, hogy az egységért való könyörgés, az egyetemes imahétnek a gondolata összekapcsolódik mindig a misszióval is. 10 éves lehettem, amikor először láttam egy külföldi magazinban egy karikatúrát. Egy fekete férfi megy a poros utcán, ott Afrika valamelyik kis városában, és jobbról, balról templomok vannak az utca két oldalán. És a fiatal embernek a gondolata pedig ez, hogy na most hol találom a Krisztust? Melyik az igazi egyház? Micsoda szörnyű dolog, amikor az emberek azt érzékelik, hogy a Krisztus népe szétszakadozott, de leginkább pedig azt a kérdést vetik fel, hogy ott van-e a Krisztus? Hol találom meg a Krisztust? Hadd fogalmazzak így, és tegyen fel a kérdést, kívülállók, megtalálják-e a Krisztust itt, Nagytartsán, az evangélikus gyülekezetben? Megtalálják-e nálunk? Megtalálják-e az otthonainkban? Megtalálják-e a nagymama, az édesanya, az osztálytárs, a barátok, a hitves életében, gondolkodásában? Felismerhetik-e a Krisztust? Ma ezen a vasárpon, amikor az egyházunk által rendelt igét magyarázom, ezt a kérdést szeretném a testvéreknek a szívére helyezni. Egyen-egyenként, Krisztus követője, testvérem, te, aki keresztjének vallod magad, hiteles követője vagy-e Jézusnak? Látszik az életeden. Rádöbbennek az emberek, hogy igen, a kereszténység és Krisztus ugyanaz. Az ige, amit felolvastam, Pál apostolnak tulajdonítják a zsidókhoz írt levélnek ezt a végét, egy imádság. Azt írják az írás magyarázók, hogy ez egy rendkívül bravúros módon megfogalmazott szöveg. Ezt mi nem tudjuk érzékelni, hiszen már csak a magyar fordításban hangozhatott felénk. De ugyanakkor érezzük, hogy ebben az ő imádságában valami hatalmas erő is van. Valami olyant kér a zsidó gyülekezet számára azoknak, akiket megszólított a levelében, ami áldásukra lehet, ami az ő életüket, a Krisztus követésüket valóban hitelessé tehetné. Amikor olvastam az igét a prédikációra készülve, akkor az a gondolat jutott eszembe, hogy sokszor a mi imádságunk egyben valahogy áldáskérése is a másik számára. Vagy akár egy kicsit emlékeztetve az Istent, emlékeztetjük a másikat arra, hogy mi az, ami fontos. Ráadásul a 13. fejezet a zsidó levél legutolsó fejezete, Pál apostol itt búcsúzik a gyülekezettől, a záró sorait írja. És egy kicsit olyan, mint amikor mi búcsúzunk a családtagjainktól. Amikor még az ajtóból visszafordulunk, és a legfontosabb dolgot ráhelyezzük a gyerekeknek, vagy a családtagjainak a szívére, hogy jól zárd be az ajtót. Vagy most, ahogy Nagytartsára jöttünk, és egy kicsit felidőződött bennem a győri gyerekeknek a láttán, hogy én is papgyerek vagyok, hát a leglényegesebb feladat az volt az én számomra, mindig ezzel búcsúztak szüleim, amikor a szorványba mentek igét hirdetni, prédikálni, hogy ne felejtsen rakni a tűzre, mert különben megfagy a gyülekezet. Ugye a gyülekezeti háznak a fűtése arra a kazánra volt bízva, amelyik a lakást és a gyülekezeti termet fűtötte egyben. A leglényegesebb, ne felejts el, ki ne aludjon a tűz. Hát ezt a mondatot, ezt a képet hadd használjam. Amikor a zsidó gyülekezettől búcsúzik a levél írója, ezt helyezi a szívükre. Vigyázz a tűzre. Ki ne aludjon a tűz. Ki ne aludjon a hitednek a tüze, és ki ne aludjon az az égő szeretet, ami téged a Krisztushoz fűz. És egyben ebben az imádságban, az imakérésben, ezekben a búcsú szavakban Pál apostol összefoglalja a keresztény életnek a lényegét. Kb. Így lehetne ebben a mondatban megfogalmazni, hogy ne felejtsd el, hogy megváltott ember vagy, akit folyamatosan formál az Úristen. És ha tudatában vagy annak, hogy megváltott ember vagy, akit az Isten érlel és növel a hitben napról napra, akkor a te szolgálatod hiteles lesz. Akkor a te Krisztus követésed valóban olyan lesz, hogy felismerik rajta keresztül a világ mindenség Urát, Jézus Krisztust. Így olvastam a levélben, a zsidó levélben, hogy a békesség Istene, aki az örök szövetségnek az atya, békesség Istene, milyen gyönyörű kép ez. Az Ószövetséget, hogyha forgatjuk, és hát a zsidó levélnek az olvasói egyértelműen az Ószövetségből táplálkoztak. Pál apostol éppen azokat a képeket, a főpapnak a képét, az áldozatnak, a báránynak a képét használta fel, hogy megértesse velük, micsoda különbség van Jézus Krisztus eljövetelével az Isten és népe kapcsolatában. Mert az Isten itt már nem a seregek ura, ebbe hatalom is van, de félelmetes is. Mert arról szól, hogy az Isten ítél, nem a seregek ura, nem a seregek istene, hanem Jézusban a békesség istene szólít meg bennünket, sőt a békesség istene az, aki elküldte Jézust, hogy ő életét adja értünk a kereszten, hogy mi megváltott emberek legyünk, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. És micsoda gyönyörű kifejezés, örök szövetség. Ugye hallunk az Ó szövetségről, arról a szövetségről, amit Isten Ábrahámmal kötött, aztán meg kellett újítani. De ennek a szövetségnek az a neve, hogy örök szövetség. Ez állandó. Ennek nincs vége. Miről üzen, hogy az Istennek hozzánk való indulata nem változik meg. Örök szövetségnek az Istene szólít meg bennünket. De térjünk csak vissza ehhez a kifejezéshez. Békesség Istene. A görögben ez a szó így hangzik, hogy Eiréné, milyen gyönyörű az Irén név hordozza magában ennek az ősi görög kifejezésnek a gyökereit. Eiréné, és a szó töve egy igét jelent, amelyik arról szól, hogy valamit összeköt az az ember, ami el lett választva egymástól. Valami újra összekapcsolódik, ami távol került egymástól. Hát mi az, ami távol került egymástól? A Szentírás első lapjai beszélnek a harmóniáról, a megteremtett világról, amire azt mondja az Isten, hogy nagyon jó. Íme minden nagyon jó. És két fejezet múlva, ez a nagyon jó, ez a harmónia, ez a közelség elszakadottsággá lesz, szétszakadozottsággá lesz. Az ember kikerül a paradicsomból, és siratja, és kutatja, és emésztődik abban, hogy elvesztette a paradicsomot. Vagyis elvesztette a kapcsolatot a Teremtő Istennel, az Urával. Elveszítette ezt a harmóniát. Eiréné, összeköt, összekapcsolja azt, ami szét lett választva, ami elszeparálódott, ami közé valami oda került, és hadd nevezzem néven, a bűn, ezt az elválasztó falat valaki ledöntötte, Jézus Krisztus. Benne a békesség Istene összekötött bennünket. Vele Jézus Krisztusban, az Istennel közvetlen kapcsolatban lehetünk. Micsoda fantasztikus dolog. Amikor Kolumbiában két száz évvel ezelőtt az egyik misszionárius megpróbálta annak a falubeli törzsnek a nyelvére lefordítani a Bibliát, nagyon kínlódott éppen a békesség kifejezésnek a megfelelőjével. Egy jó kis harcos törzs lehetett ez, hogyha hiányzott a békesség szava a nyelvükből. És hát a Biblia fordítóinak, a nyelvészeknek mindig kapóra jön egy-egy élethelyzet. A falunak a törzs fője, aki akkor már egy spanyol nevet kapott, Fernando nevet vette föl, A törzsfő el akart menni egy szomszédos törzset meglátogatni, amelyik 3 napi gyalogló útra ilyen távolságban volt, de valaki felajánlotta neki, hogy elviszi majd egy szekérrel, amivel mégiscsak hamarabb fog tudni eljutni a kitűzött célállomáshoz. De aztán hiába várt a kocsisra, így neki indult Fernando. És már jó idő eltelt, amikor megérkezett a kocsis, és Fernando után szaladtak, hogy itt a kocsis, gyere vissza. Visszajött Fernando, és amikor megérkezett, addigra már a kocsis eltűnt. Hát el tudjuk képzelni, hogy milyen érzései voltak Fernandónak, és amikor jól kidühöngte magát, még panaszkodva oda ment ehhez a misszionáriushoz, és azt mondta, hogy nincs velük egy szívem. Nincs ezzel a kocsissal egy szívem. Hát ez ugye egy furcsa gondolkodást fejez ki, annak a törzsnek a gondolkodását. Rákérdezett a misszionárius, hogy hogy érted ezt? Nem dobog vele együtt a szívem. Nem dobog vele együtt a szívem. És azt akarta ezzel kifejezni Fernando, hogy valami van köztem, és e között a kocsis közt. Haragszom rá. A haragom, a dühöm elválaszt tőle. Nem tudok vele egy szívvel dobogni. Micsoda gyönyörű kép. Meglett a misszionáriusnak a kifejezés, hogy mi az Isten békessége. Együtt dobog a szívem az Istennel. Együtt dobog az én egész életem. Az Istennek a szeretete, a lelke lüktet az én testemben és lelkemben, a gondolkodásomban, az érzelmeimben. Hát ez az, amit nekünk Krisztuson keresztül az Isten ad. A békesség Istene, hogy nem kell, hogy elválasszon az Istentől az én bűnöm, hogy is énekeltük az énekben, irigységem, nem kell, hogy elválasszon. Mert Jézus Krisztusban együtt doboghat a szívem az Istennel. Örök szövetségben lehetek az Istennel, ha, és itt hozzá kell tennem, ha átadtam magam ennek az Istennek, hogyha teljesen átadom magam Jézus Krisztusnak, azt mondja, nem akarok többé élni én, hanem teljé bennem Krisztusom. Ugye így hangzott a másik kifejezés, hogy örök szövetség. A diatéki, a szövetség kifejezése a görög nyelvben azt jelenti, hogy olyan szövetség, egy olyan egyesség, amit senki nem rúghat fel. Nagyon meg kell gondolni, hogy megköti-e az ember, de ha megkötötte, tartja magát hozzá. Akárhogyan változnak a körülmények, a szövetséghez hűséges marad. Ebben a képben benne van az Isten hűsége. De az örök szövetség képében benne van az is, hogy csak akkor élhetem át az Istennel való örök szövetségnek a javait, annak az örömét, ha én beszállok ebbe a szövetségbe. Ha én teljesen átadom magam, hogy legyen a Krisztus az én ura, életemnek az ura, hogyha tartom magam ehhez, hogy igen, én a te szeretetedbe kapaszkodom, a te bűnbocsánatodba kapaszkodom, és én hozzád akarok tartozni, Uram. A zsidó levélben van egy olyan szép mondat, 2 fejezettel korábban. Azt írja Pál apostol az örök szövetséggel kapcsolatban, hogy nekünk egy rendíthetetlen országunk van. Egy olyan országot kapunk, amelyik rendíthetetlen. Ha most nézzük a híradásokat a televízióban, hány helyen van földrengés, és micsoda fizikai erők tombolnak a természetben. És valóban érezzük, hogy ez annak az előjele, hogy egyszer jön a vég, minden megrendül. És Jézus nagyon sokszor ezt a kifejezést használja, hogy megrendül az ég és a föld. De az apostol bizonsága az, hogy az örök szövetség azt jelenti, hogy rendíthetetlen országunk van. Ha a gyerekek nyelvén akarnék beszélni, azt mondhatnám, hogy tuti biztos. Egy tuti biztos országunk van. Megváltott emberek vagyunk. Krisztus révén, a békesség Isten, aki örök szövetséget kötött velünk, biztossá tette számunkra azt az országot. De hiszen azt mondtam, hogy az Úristen nem csak emlékeztetni akar bennünket Pál apostolon keresztül arra, hogy megváltott emberek vagyunk, hanem arra is akar emlékeztetni, hogy ez csak a kezdet. Folyamatosan munkálkodik a mi életünkön, hogy valóban hiteles eszközeivé válhassunk az ő követésének és a róla szóló bizonságtételnek, hiszen a misszióról akarok most szólni. Folyamatosan formálódunk. Nem akarok kérkedni azzal, hogy megint egy görög igét veszek elő, de az a mondat, amelyik úgy szól, hogy ugye az Isten munkálkodik rajtunk, annak a szónak egy olyan jelentése is van, hogy megjavít valamit, hogy úgy helyrehoz valamit. Amikor készültem az igehirdetésre, egy amerikai teológusnak az írását olvastam, és ezt a címet viselte az ő kis rövid írása, hogy Krisztus az én GPS-em. Tudják a testvérek, hogy mi a GPS? Nekem is sokáig kellett megtudnom. Ez az, amit az autóban lehet használni, egy ilyen pici kis kompjúter, amit, hogyha bepötyög az ember, hogy melyik célállomásra akar eljutni, akkor az a kis kompjúter mutatja a térképen az útvonalat, sőt, esetleg beszél is hozzánk, egy-egy mondattal instruál, elmondja, hogy fordulj jobbra, 30 méter múlva, tessék balra fordulni. És hogyha az ember eltéveszti, akkor a GPS korrigálja, ez a kompjúter rögtön korrigál, és elmondja, hogy merre lehet eljutni más útvonalon a célállomáshoz. A GPS egy nagyszerű technikai eszköz, azon alapul, hogy a műhold ott fönt és az autónknak a kompjútere egymással kommunikál, szinte párbeszédet folytat egymással. Rendszeresen küldi a jeleket az autónak a kompjútere a műhold felé, tudja a műhold érzékelő, hogy hol jár az autó, és jön válaszként az útvonalnak a megjelölése. Hát ez egy nagyon-nagyon modern gondolat, de mégis igaz, mert erről szól Pál apostolnak a vallomása, hogy az Úristen bennünket igenis így akar mindig korrigálni, útba igazítani, megmutatni, hogy mi a helyes irány, megmutatni azt, hogy hol tértünk le arról az útról, amit ő elképzelt a számunkra, és ami révén, ha térjek vissza az eredeti gondolathoz, hiteltelenné válunk. Ami miatt a mai gandik azt mondják, hogy szeretném ezt a Jézust követni, de nagyon rossz reklámjai ennek a Jézusnak, a keresztjének. Olyan hiteltelen az életük. És hányszor? Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt hallottuk. Szerintem a testvérek is, munkahelyen, vagy a bármelyik környezetükben. Nem akarok keresztjén lenni, ha ilyenek a Krisztus követői. Hát persze, hogy ilyenek vagyunk, hogyha nem kommunikálunk. Ha nem küldünk jeleket, és nem fogadjuk a jeleket az Úristentől. Ha nem szólítjuk meg imádságban a mi Urunkat, és nem hajtjuk meg előtte magunkat újra és újra, hogy Uram, mutasd meg, ha nem járok a helyes úton. A 139. Zsoltárnak az utolsó mondata így fejeződik be, hogy mutasd meg, hogyha nem járok a helyes úton, de ehhez alázat kell. Annak az alázat, hogy engedjem, hogy az Úristen korrigálja az életemet. Mutassa mindig azt az utat, amit elképzel nekem. Egy másik kép is szerepel a Szentírásban, ugyanezt a kifejezést használja Máté evangélista, amikor arról szól, hogy elhívja Jézus a tanítványokat. És azt olvassuk, hogy meglátta Jánost és Jakabot, ahogyan rendezték a hálójukat. És ez a szó, hogy rendezték. Hát a hálót hogy rendezi az ember? Ahol szakadások vannak, azt meg kell kötözni, azt ott helyre kell állítani, hogy nehogy luk legyen, hogy nehogy rés legyen, mert akkor a halászatra alkalmatlan. Ezt teszi az Úristen velünk. Rendezi az életünket. Ne legyen már rajtunk szakadás, mert akkor hogy tudna bennünket az Úristen elküldeni az ember halászatba? Nem én használom ezt a képet, Jézus maga használta. Mindannyiunkat, mert a misszió erről szól, hogy az Úristennek van egy akarata, Minden embert üdvözíteni szeretne, de ezt az akaratát rajtunk keresztül akarja végrehajtani. Eszközként akar felhasználni ebben. Igen, azt akarja, hogy az emberekben az ébredjen, hogy ha ilyen a Krisztus, amilyen a követői, akkor ezt akarom. Hát a környezetünkben akarják-e az emberek a Krisztust? Hiteles-e a mi szolgálatunk? Olyan gyönyörű, ahogyan Pál apostol jelzi az Istennek az akaratát. Azt írja, hogy az Istennek az akarata az nem egyszerűen egy szándék, hanem, és a kifejezés, amit szerepel az eredetiben, így fordítható, hogy az Istennek a szíve vágya. Hát kinek van szíve vágya? Egy szülőnek, amikor ránéz a gyerekére, mit kíván a gyerekének? A jót. Hogy boldog tudjon lenni, hogy a helyén érezze magát. Az Istennek ez a szíve vágya, hogy rátaláljunk újra, hogy megtaláljuk a vele való harmóniát, a vele való békességet. Szíve vágya. És az Istennek a szíve vágya, hogy minden ember megtalálja a vele való harmóniát, a békességet. És ebben akar bennünket használni. Hogy fejezi be Pál apostol ezt a felolvasott ige szakaszt? Tegyen készségessé titeket minden jóra, jó szándékának, szíve vágyának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. A mi szolgálatunknak az eredménye ez, Isteni a dicsőség. Van egy zeneszerző, ismerjük, minden darabja alá odaírta SDG, Soli Deo Gloria. Egyedül Isteni a dicsőség. Testvérek, ha mi az életünkre néznek a körülöttünk élők, Soli Deo Gloria, neki adnak dicsőséget? Vagy mint Gandhi? Ez nem kell. Krisztus igen, de mégse. Őrizze meg az Úristen ettől bennünket. Így formálja a missziói lelkületet bennünk, ha tudjunk hiteles keresztényeké válni. És ennek egy titka van. Ráhagyatkozni az Úristenre. Kommunikálni vele. Küldeni a jeleket, s fogadni a jeleket tőle. Imádságban, igeolvasásban. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk, hogy tégy bennünket alkalmas eszközeiddé a te országodnak a terjesztésében. Köszönjük, Urunk, hogy nem megrettenteni akarsz bennünket, hanem éppen bátorítani. Bennünket választottál ki, akik tökéletlen eszköznek érezzük magunkat, de éppen azért, mert te tudsz tökéletessé tenni. Adj nekünk hitet, bátorságot és alázatot, hogy engedjük magunkat formálódni. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted, a te hűséged nem szűnik meg, és ma is lehet újat kezdenünk a te irgalmadból. Amen.